Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok, ez pedig itt a New York City minisorozat harmadik része, amiben egy nagyon kedves jó barátom, Schaefer Kata lesz a beszélgetőtársam. Kata has és modern táncoktató, ruhatervező, aki a New York-i művészvilágba és éjszakai életbe fog minket elkalózolni. Katám, mit jelent neked New York?
Hát, hogyha eszenciálisan egy szóban kéne megfogalmaznom, akkor azt gondolom inspiráció.
Inspiráció.
Vagy szabadság.
Aha, és miért pont ez a kettő?
Mert elképesztő szabadságot éltem meg mindig, amikor ott voltam. Nem voltak határok, korlátok, akár hajnal 4-kor is jöhetett egy döntés egy újabb program megélésére, és ez baromira tetszett nekem.
És még hajnali 4-kor is van hova menni.
Van, igen. Én szerintem nincs még egy ilyen hely a világon.
Aha, a másik pedig az inspiráció, az meg nyilván a
művészet, nem? A művészvilág, igen. Mm-hmm. Elképesztő tehetségeket gyűjtött össze ez a város, vagy ez a külön ország, azt gondolom, New York az, vannak a más városok, de New York az New York.
New York az nem Amerika.
Az nem, az egy külön ország.
Te meg beleláttál ennek a művészeti oldalába is, ahogy említetted is, hogy művészekkel találkoztál.
Munkám miatt, igen, művészeti rendezvényekre voltam hivatalos, de elsősorban munka miatt utaztam New Yorkba sokat, és talán emiatt könnyebben is, meg amúgy is egy barátkozós típus vagyok, a művészeti közegből alakultak ki a barátságok.
A New York az, ahogy szokták mondani, hogy a divat fővárosa, a művészetek fővárosa is?
Mindenképpen.
És az neked akkor egy ilyen hatalmas presztízs, hogy mint művész mentél oda, és
táncosként mindenképpen presztízs volt. Ruhatervezőként még úgy nem voltam jelen a városban, mint ahogy lehetnék, de...
Elmeséled ezt a táncos munkát, hogy az mi volt pontosan?
Ezek minden évben egy időszakban voltak turnéim a tengeren túlon, és akkor általában Washingtonban vagy New Yorkban kezdtem, és akkor úgy tovább több városban, több államban voltam meghívva. Ezek táncfesztiválok voltak többnyire, ahol én workshopokat tartottam, vagy pedig egyéni szervezések, egy-egy iskola, tánciskola szervezésében. És mindig volt időm a munkán túl néhány napot azzal tölteni, hogy egy picit asszimilálódjak és beleolvadjak a városba.
És így a művészvilágon keresztül mi volt az, ami New Yorkban teljesen más, mint a többi városban?
A saját szakmámon belül egyébként nem túl pozitív volt a tapasztalás, az az egy, igen, az csak az, hogy mindenki önmagában elképesztő, egyéniség, személyiség, erős, tehetség, de nagyon erős volt, úgy éreztem, a rivalizáció így szakmán belül. Nyugati parton, például Los Angelesben ezt nem éreztem, ott inkább egy ilyen összetartóbb, támogatóbb közeget éreztem a szakmában. Ellentétben a többi műfajban, mondjuk a zenészek és az egyéb például tervezők között, pedig szintén éreztem ezt az összetartást, hogy fú, most véget ért a kiállítás, de menjünk át, a nem tudom, barátnő mit vagy ott ad elő, és hallgassuk meg, és az szuper volt.
Aha, és ez tényleg olyan, ahogy a filmeken szokott lenni, hogy mondjuk van egy galéria megnyitó, és akkor már biztos, hogy nem tudom, 5 utcával arrébb van egy koncert, ahova a csapat fele megy együtt, aztán onnan a zenésszel mentek tovább egy ilyen buliba, aztán onnan a másik meghív, és ez.
Szerintem ez tipikusan New York,
és ebbe bele is tudtál kicsit szagolni, megkóstolni.
Igen.
Aha, igen. Na, elmesélsz egy ilyen estét, hogy...
Hú, egy ilyen este például...
De mesélhetsz többet is.
Jó, megpróbálom elmesélni úgy, hogy egyszer majd meg fog nőni a kislányom, akkor is még hallgatható legyen ez a beszélgetés. Azt gondolom, hogy az egyik legemlékezetesebb ilyenből, a kiállításokból az, amikor a legjobb barátnőmnek volt kiállítása New Yorkban, Chelsea-ben pontosan, ő egy ékszertervező lány, és mi a 11. meg a 42. utca sarkán laktunk a barátaimnál, a Silver Towerbe, és onnan nem messze gyalog, ugye, a High Line.
Igen.
Hogy aki ugye nem tudja. A High Line az egy kortárs építészeti ikon gyakorlatilag, egy önfeltartó, öko, zöld folyosó a város fölött megy át.
Ugye ezt a régi vasúti vagy metrósinekre építették, hát átalakították, kivonták a forgalomból, de megmaradtak ezek a pillérek, a magas
igen,
vasúti
kicsit
sinek.
Ilyen industrial igen. jellegű, és benövik a gyönyörű növények, és olyan az egésznek az esőztetése, és minden, hogy gyönyörűen burjánzik a természet a zsúfolt város fölött, és hát ez már önmagában egy csoda, a természet és a város találkozása, és hát persze gyalog kellett elmennünk a kiállításra, mert ezt nem lehet kihagyni, hogy a High Line-onnál sétáljunk végig egészen Chelsea, nem teljesen végig, de Chelsea-be mentünk.
Ez jó messze van 42. utcától.
Repül az idő. És szóval magán a kiállításon is akik ott részt vesznek, ők már mind jönnek egy-egy ötlettel, hogy és utána, nem tudom, 8 órakor itt, 9 órakor ott, tehát hogy ez egyszerűen megállíthatatlan, hogy az ember egyik rendezvényre, ha elmegy, másik kettőbe is belecsöppen még aznap este. És ez egy nagy büszkeség volt számomra, hogy a barátnőm meg volt hívva, és a gyönyörű ékszerei be voltak mutatva, úgyhogy büszkén feszítettem ott mellette, és hát a barátai, amikor megérkeztek szintén, nagyon jókedvűen jöttek az ötlettel, hogy hát akkor menjünk el és hallgassuk meg őket, játszanak egy latin helyen, egy nagyon jó koncertet hallgattunk végig barátnőm közben. Lelécelt, mert egy másik baráti társaság őt meg erre voltam máshova. Barátaim közül kiderült, hogy az egyiknek egy gitárkészítő műhelye van.
New Yorkban gitárkészítő?
Igen, ő gitárokat javít, meg készít, és egyébként mellesleg fellépnek is. És ez valahol Greenwich Village mellett van ez a gitárshop, és oda elmentünk még a koncert után a zenészekkel, hogy Paul barátunk megmutassa, hogy milyen gitárt készített legutoljára, de ilyen elképesztő ötletei vannak, ilyen 8 húros gitár, meg mit tudom én, hogy ja, várjál, minden gitár 8 húros, akkor 10, szóval kettővel több.
Hogy még különlegesebb legyen.
Hogy még különlegesebb aha. legyen, és akkor elmentünk ebbe a gitár sztorba még a zenészekkel jammelni, és én is kaptam a kezembe egy ilyen kis rumba tököt, vagy ami éppen így a kezébe akadt és a kezembe adta, és együtt zenéltünk még hajnal 6-ig együtt, tehát ez egy ilyen alapvető átlagos New York-i este
és
volt.
Egy, aha, átlag. És őket szerinted mi? Tehát aki New York-i, az miért más? Vagy miért érzi azt, hogy ő egy ilyen különleges helyen van?
Ez olyan nehéz ezt szavakba önteni, hogy mitől. De ez az amerikai álom, amiről az emberek így álmodoznak, azt gondolom, hogy ők elhiszik, vagy azt gondolják, hogy ez az övéké. Ez nem feltétlen van így, azért mondom így, hogy elhiszik, mert az élet épp annyira nem könnyű New Yorkban, mint a világ bármelyik táján.
Sőt, azt mondják, hogy elég nehéz, mert hogy iszonyat drága, a nagyon magas az elvárás, akár igen. a munkában, akár bármit csinálsz, mert hogy bárki, aki jó valamiben a világon, az oda fog menni. Ezért igen. egy helyen összpontosul ez
nagyon
a
nagyon sok tehetség összpontosul,
ugye?
Így
és
van.
És még nehezebb kitűnni.
És ettől pulzál az egész város, hogy bárkivel leülsz beszélgetni, és nincs vége az estének, mert olyan dolgokat mond, amit még másnap estig is hallgatni szeretnél. De az élet nem könnyű, és pont ezért a piaci verseny is nagyon-nagyon erős, de ettől függetlenül annyi inspiráció és motiváció van a városban, meg az emberekben, akik oda kerülnek, hogy valahogy sokkal több munkára is képesek azért, hogy elérjék a céljaikat.
Az átlag ember, ha azt hallja, New York, és a művészetre, a táncra, a színházvilágra gondol, akkor egyből az ugrik be, hogy Broadway. Uh-huh. Voltál?
Voltam.
Kerültél közel a Broadwayhez, és hogy ez szerinted
csak
mit
jelent? Csak nézőként. Illetve a Broadway mellett van a Broadway Dance Center, ahol nagyon szuper jazz és modern tánc tanárok vannak, és hát nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljuthattam oda én is órákat venni. Aki jazz táncos, az tudja, hogy mit jelent, hogy egy olyan táncossal tanulhattam együtt, aki az eredeti Martha Graham társulat tagja volt, és hát ott fényképek, ölelkezés,
tehát
úristen!
Tehát ők ebben a, nem ismerem őket egyébként, tehát ők ebben a tematikában
a Martha Graham, igen.
Ő neki talán már hallottam a nevét.
Igen, ő az egyik ilyen óriási táncos így jazz és modern műfajban.
Na és a Broadway színház, ahova eljutottál
Broadway-ra
nézőként?
A Én igen, egyedül mentem, ott egyedül? Nem volt, aki becsatlakozzon, és...
A helyiek körében nem népszerű egyébként?
Ja, kétszer is voltam. Voltam barátokkal is egyszer, de arra a darabra nem emlékszem, az pont nem sikerült annyira jól, viszont a Kinky Boots-ot néztem én meg. Az zseniális volt, ilyen transzvesztiták adják elő, és nagyon túlfűtött, nagyon izgalmas, és elképesztő tánc tudás és zeneiség van abban az egész előadásban. És alapvetően nagyon szeretem a transzvesztitákat, a drag queeneket. És például ez is ilyen nagyon New York dolog szerintem, hogy egy ilyen vasárnapi brunch az, akkor irány Brooklyn, és üljünk be egy ilyen drag queen show-ra, és pesgővel induljon a vasárnap.
Vasárnap?
Igen, szerintem, igen. De az egy tök jó levezetés egy szombatestén.
Szombatesti buli. És igen. Lehet, hogy még almás nélkül mész tovább a...
Simán lehet, igen.
A vasárnapi brunchra, ami ugye a reggeli és az ebéd összevonva.
Igen, mert az breakfast és lunch összevonás az a brunch, és akkor ez ilyen reggeli ebéd.
És ez mit jelent, mondjuk mi a különbség egy normális brunch és ez a drag queen-es brunch
között? Egy ilyen kiszínpados show, hát én szerintem nem annyira átlagos vasárnap.
Hát ez nem szokásos dolog az, hogy vasárnap ilyen ennyit az ember.
Bloody Mary-vel kezdeni a reggelt, miközben egy 2 méteres Celine Dion ül a öletbe, necharisnyában, és énekel. Szóval azt gondolom, hogy így érdemes elkezdeni a vasárnapot, és nem csak ők, szóval ezek a drag queenek, akik ott dolgoztak ezen a helyen, azért voltak nagyon elképesztőek számomra, mert igazi stand-up komedisták is voltak, azon túl, hogy kiváló énekesek és gyönyörű előadó művészek, úgyhogy nem tudom nekem.
Tehát, hogy ott egy egész show volt, beszéddel, igen, szöveggel.
Igen, igen, humorral átszőve, és egy kicsit interakció is volt nyilván, ha már Celine Dion maga ült az ölemben, ugyebár.
És te hogy kerültél erre? Tehát, hogy kerested az ilyen lehetőséget, vagy ez megint az, hogy az ismerős egyszerűen... vagy hirtelen ott vagy, és azt se tudod, hogy én most hogy kerültem ide.
Így alakult. Tehát ez igen, nem volt semmi tervezve. Én azt gondolom, hogy eleve nem vagyok egy tervezős típus, de akár milyen is az ember, New Yorkban, ha tervezel, nem úgy alakul, ha meg nem tervezel, akkor pedig elképesztően jól fog alakulni az egész ott léted. Úgyhogy érdemes belelazulni, és hagyni, hogy vigyen a város, meg vigyenek az energiák és az emberek. Uh-huh. De csak mondj igent, legyél igen ember New Yorkban, mindenre. És nem fogod megbánni. Jó, hát óvatosan.
Óvatosan.
Óvatosan,
te is emlékszem, ami emlékezetesre még hasonlóra, mint ez a drag queen-es reggeli, hogy milyen bulikba jutottál be?
Hogy is mondjam ezt?
Virágnyelven?
Mindjárt most átfogalmazom egy kicsit, majd ezt kivágod, ezt a részt. Volt ilyen buli, persze, nagyon kedves orvos barátaim vittek el egyszer egy meglepetés buliba, ami egy gyárépületben kialakított parti volt, körülbelül 300 fiúval, mert ez egy kimondottan meleg buli volt. És,
de beengedtek minden probléma nélkül.
Hogyne, hát igen, imádnak én is őket, szóval. Aha. És a barátnőm is jött velünk, és azt gondolom, az este, eleve a Eduardo meg a Krisz barátom nagyon tud bulizni, de válogatott társaság volt, és elképesztően jól éreztük magunkat. Az volt szerintem az egyik legjobb buli az életemben, amit a mai napig emlegetek, és azt gondolom, hogy nem is ért véget reggel, mert én úgy emlékszem, hogy még 6-kor, igen, 6-kor is folytattuk ezt egy másik bulival egy másik helyszínen. De maga az az élmény, hogy nem tudod, hogy hova mész, hivatalosan ez nem egy szórakozó hely volt, hanem gyárépület, és belépsz egy csoda országba ahhoz képest, hát az fantasztikus volt.
Őket honnan ismered az orvos barátokat?
Teljesen véletlenül.
Ez is ilyen véletlen, hogy...
Úgy, hogy nem, annyira nem, mert közvetlen egyetemi osztálycsoportársai voltak az én... New York-i turné szervezőmnek, aki bemutatott minket egymásnak, de csak egy ebéd erejéig először, amikor először voltam New Yorkba.
És jól emlékszem, hogy következő alkalommal meg már náluk.
Nem hagyták, hogy Airbnb-be lakjak.
Hogy azt mondták, hogy
olyan,
ha
nincs,
jössz,
hogy Katalin
akkor...
csak nálunk. Ennek mondjuk én nagyon örültem, de ez az ebéd annyira jól sikerült, amúgy tudod, hol voltunk?
Hol?
Hát az a Yum Yum Too, az a...
Amit mondtál, hogy...
Az a törzshely, az a táj étterem, ahol nagyon jók a koktélok is, ott találkoztam velük először.
Ha mindjárt majd meséld el ezt a Yum Yumot, hogy...
Figyelj, ez egy ilyen Asian Fusion konyha, és nagyon jó koktélok is vannak, és valamiért ez így... Tehát ez nem egy ilyen fine dining hely, de, és nem is az a gyors étterem jelleg, hanem valahol a kettő között. Ilyen buli előtti összejövő helynek is szuper jó, mert mindig vannak ilyen happy hours, meg koktél sok. És hát ebédidőben találkoztunk velük egy fél órára, és a fél órából három lett, mert hogy Katalin, és még ezt meséld el, meg azt meséld el, baromira érdekelte őket egész Európa, meg Kelet-Európa, meg Magyarország egyáltalán, természetesen még nem jártak itt, sajnos azóta sem.
Azóta sem.
De mindig tervezik, és hát jóba lettünk, és igen, mint mondtam, onnantól kezdve, akárhányszor New Yorkba kellett mennem tanítani, vagy forgatni, vagy fellépni, akkor náluk laktam. Ők laktak akkor a Silver Towerba a 42. és a 11. sarkán, ami szerintem a központ, tehát a legjobb
az, azért
hely.
Azért az elég menő.
Az 51. emeleten, tudod így.
Milyen a lakásuk? Mesélsz egy kicsit róla?
Egyébként nem olyan, hát egy 80 négyzetméter.
Laza 80 négyzetméter Manhattan közepén,
hát
az 50.
emelete. De nem a penthouse, hanem egyel alatta. Szóval tudod, aha, olyan elegánsan orvosokhoz illő lakásuk van, modern, letisztult, két gyönyörű cicájuk van, úgyhogy hát élmény volt a lakásuk. Egyedül, hát nem tudom, hogy ezt érdemes elmesélni, de szerintem érdemes, hogy ha egyszer valaki az 51-en alszik, akkor óvatosan kezelje azt a helyzetet, amikor használnia kell a mellékhelységet. Itt aztán különösen számít, mennyi papírt dobsz bele. Mert nem úgy működik teljesen.
Hogy?
Hát hajlamosak eldugulni, és ja, visszafolyni.
Hogy más milyen az egész épületnek a vízrendszere? Vagy hogy...
Alapvetően New Yorkban teljesen más rendszerű WC van. Nem gondoltam, hogy erről fogunk beszélgetni.
Ha már szóba kerülsz, akkor...
De nem tűnt fel, hogy ott ilyen eleve víz van benne,
igen,
egy nagy tóba megy, igen, a cucc, aztán, igen, utána jön a nagy örvény és zsúgy. Na, és hát ez valahogy a nyomás különbséget nem tudják annyira jól megoldani az ennyire magas épületeknél, úgyhogy ott különösen figyelni kell arra, hogy ne menjen a kelleténél több papír vagy dolog bele.
Aha, na ez, hogyha valaki ilyen magasan alszik New York van, akkor...
Nem gondoltam, hogy erről fogok beszélgetni.
De most, hogy ahogy mondtad, az igen, az rémlik, és nem is nagyon értettem, hogy miért kell az a nagy tócsát ott benne tartani, ahogy miért így van kialakítva a WC.
Nagyon nem tetszik nekem sem az a rendszer, és egyébként a párom, amikor meglátogatott egyszer még Kaliforniában, ahol szintén ugyanilyen a rendszer, akkor és az egy kapcsolatunk elején történt, úgyhogy szegény így mutatkozott be, hogy, és ő azóta annyira fél az amerikai vécéktől, hogy eldugulnak, meg baj lesz vele.
Szerintem nekem is volt ilyen élmény, és szerintem Amerikában, aki megy, annak mindenképpen lesz ilyen élményem, mert hogy a magyar hozzáállással áll neki az ember, és ott meg nem olyan a rendszer.
Igen, ez... de aztán a kellő időt eltöltesz, utána meg hazajössz, és furcsa, hogy itthon megkoppan, ami kint megcsöppen. Ugye?
Na, de örülök, hogy ilyen dolgot is megbeszéltünk. Említetted ezt a fúziós ázsiai konyhát. Ezzel kapcsolatban kérdés, hogy te ugye nem eszel semmi állatit. Ez a vegán.
Ugye növényi étrenden növényi vagyok, étrenden. Igen. Nem merem már azt mondani, hogy vegán, mert az egy nagyon-nagyon
szigorú,
strikt, vagy... szigorú, aha, dolog. Például már a mandula nem tartozik bele a vegán étrendbe, meg az avokádó sem. Ugye állatvédelem miatt a méhek, nem tudom én, szóval, hogy ennyire nagyon erős.
De avokádó nem tartozik bele.
Igen, nem tudom pontosan, hogy kísérül, mi sérül a beporzásától, mi nem jó.
Szóval nem
hogy
jó az avokádó?
Ne, azt tudom, hogy vegánok nem esznek már avokádót, sem mandulát, de ha gondolod, rákeresek, hogy pontosan miért.
Majd utána azt nézzük meg. Szóval inkább az érdekel,
próbáltam hogy... nem megtartani ezt az infót, az az igazság szegény méhekről, hogyha róluk van szó, mert nagyon szeretem az avokádót, és erről nehéz lenne lemondani, úgyhogy inkább azt mondom, hogy növényi étrenden.
Növényi étrenden. Szóval New Yorkban általában olyan nehézkes szokott, vagy nem is tudom, hogy nehézkes, de a kaja az nagyon drága, és főleg amikor az ember akkor cáfolj meg.
Szerintem nem. Tehát szerintem baromi jó helyeket lehet felfedezni, ahol egyáltalán nem drága a kaja, csak nem étterembe kell gondolkozni, vagy nem ilyen klasszikus értelemben vett étterem, hanem nekünk. Baromi jó a street food felhozata.
De hogy a street food az meg általában mindig azok az egyszerű húsos ételek.
Nem, ez sem igaz, egy csomó ilyen vegán foodban. Jó. A 42-nél van egy ilyen bio grocery store, ahol például melegételt is ugyanúgy felszolgálnak, olyan, mint hogyha egy ilyen kifőzde része lenne magának a sztornak, és szuper jó ételeket lehet, nagyon jó áron.
Jó áron?
Így van. Nem, soha nem volt nekem vészes élményem az árakkal New Yorkban.
Akkor csak az a baj, hogy mi rossz helyen kerestük, és...
Inkább az, igen. Aha. Tehát ez, szerintem meg kell találni azokat a helyeket, ahol a helyiek vásárolnak, mert azért... ők sem engedhetik meg maguknak, hogy minden nap fine dining helyekre járjanak, tehát, hogy megvan ott is a kiskapu.
És ezeket a helyeket helyi segítségekkel találtad, vagy te fedezted fel?
Igen, hát ebben szerencsém volt, hogy sok ismerősöm volt. Ezt nem mondtam, hogy sok ismerősöm volt, inkább az van, hogy szeretek beszélni, meg barátkozni emberekkel, és ők meg nagyon szeretnek segíteni, azt gondolom, sőt, túlzottan. De ezt majd szívesen elmesélem, hogy miért mondom, hogy túlzottam.
Most nem.
De most is elmesélhetem, csak ez inkább egy ilyen személyiségbeli kérdés, vagy egy kis, nem tudom milyen, szociográfia, hogy sokszor azt tapasztaltam én is, meg mástól is hallottam, hogy szeretnek úgy ismerkedni emberek művészekkel, a műsoruk, a fellépésük, a kiállításuk után, mint egy ilyen belépő, hogy én ismerem ezt meg azt, bemutatlak ennek meg annak. Tudod, meg ilyen jó kis name dropping, úgy mondja az angol, hogy név dobálás, hogy kinek és minek is dolgozhatnál, meg mennyire tehetséges vagy, és hova lehetne ezt az egészet növelni, és ez nagyon inspiráló és nagyon izgalmas, de sokszor ennek semmi alapja nincsen. Tehát, hogy olyan, mintha ilyen kényszeres lenne, ezt tényleg sokszor tapasztaltam, hogy nem hinnék el, hogy csak azért, mert kedvesek, és van kedvük beszélgetni, szívesen beszélget velük egy művész.
Tehát úgy érzik, hogy nekik be kell dobni ezeket a neveket.
Én azt érzem, hogy úgy érzik, hogy mintha lenne egy ilyen társadalmi dinamika, hogy én ezt gondolom, hogy használható vagyok, ezért beszélgess velem. Mint hogyha ezt gondolná, hogy erre szükség van. És nem feltétlen hazudnak, vagy nem feltétlen nem ismerik azt a valakit, csak nem olyan mélységben valójában nem tudnak segíteni. Csak
hogy
azt gondolják,
találkozott
hogy...
valahogy. Igen, és akkor azt, hogy...
És azt gondolják, hogy kell ez a belépő ahhoz, hogy szóba állj velük.
Ezzel növelik a saját értéküket?
Hogy hasznosaknak tűnjenek számodra. Aha. De ez... Tehát a feltétel nélküli barátkozás szelleme ilyen szempontból nincs benne a dologban, és ezen pont idefele gondolkoztam, hogy ez vajon hogy alakulhatott ott ki. Nem is akarom tudni, hogy valójában milyen mélységű lehet a barátságok többsége, hogyha ezt érezték többször is, tapasztaltam, hogy így jönnek oda bemutatkozni. És félre ne érts, óriási, gyönyörű, mély embereket is ismerek, akik nem ilyenek. Én most arról beszélek, hogy az idegenek többsége ebben a speciális helyzetben, amikor egy művész lejön a színpadról, vagy véget ér a kiállítása, vagy teret kapnak annak, hogy beszéljenek velük, akkor előjön ez, hogy hát én a XY-t ismerem, és majd bemutatlak neki, és hogy majd mekkora karriert lehet ebből a tehetségből építeni.
Aha, akkor gondolom volt pár egy, már ilyen, az elején felcsillant a szemed, és még bizakodtál, aztán egy idő után már tudtad, hogy ennek a...
Igen, valahogy mindig belül jókat mosolyogtam rajta. Igen. És van, ami egyébként igaz is volt, tehát nem azt mondom, hogy így 100%-ban, de feltűnően sokszor jöttek oda ezzel a szöveggel ismerkedni, barátkozni emberek elsőre, hogy úgy érezték, hogy nekik valamit így fel kell ajánlani ahhoz, hogy érdekesek legyenek a másik ember számára, mint hogyha ez így feltétel nélkül nem működne.
Aha, ez tök érdekes. És művészként hogyan kezeltek téged? Akkor meg volt ez a kitüntetett figyelem, és azt érezted, hogy fel is néznek rád, és hogy mondjuk lejössz a színpadról, vagy megvan egy ilyen ékszerbemutató, akkor te vagy a központban, és mindenki veled akar beszélni, és
az nem az én ékszerbemutató volt, de a barátnőm, igen, én azt éreztem, hogy mindenki szeretne vele egy pár szót váltani, ez jól esett, hogy akinek tetszett az ékszer, akkor volt mindig pár jó szava hozzá. Én nem voltam soha ennyire fényes odakint, mint a barátnőm, már csak szakmailag sem, mert nem ennyire fényes dolgokat tervezek, de a táncórákon igen, azt éreztem, hogy érdeklődés volt, alázat is volt, sokan foglaltak utána külön magánórát, tehát nem érezték azt, hogy nem volt ciki tanulni tőlem, úgymond, tehát hogy így, ez egy fontos kérdés, egy bizonyos szintű tánctudás után, hogyha már az ember önmaga is tanít, van egyfajta renoméja. Érdekes módon van, akinél megszűnik ez az igény, hogy ő is tanuljon valakitől. Uh-huh. És hogy ezt nem éreztem egyébként New Yorkban, tehát teljesen alázatosan álltak hozzá a fejlődéshez és a tánchoz, és ez nagyon tetszett nekem. Egyébként ezután a buli után, amit beszéltünk, hogy életem egyik legjobb szórakozása volt, születtek olyan barátságok, például, ez nagyon izgalmas volt, ezt még gyorsan elmesélem, hogy történt egy este, hogy nem volt szállásom, mert rokonok érkeztek a barátaimhoz, és gondoltam, kiveszek egy Airbnb-t. És az aznap megismert...
Te mondtad, hogy akkor most nem maradsz
persze,
itt?
Vagy... Persze, mert igen, azt gondoltam, persze, hogy legyen egy kis family time, nem akartam zavarni. És ott helyben fölajánlotta a baráti társaságból valaki, hogy van egy lakása nem messze onnan, és hogy nyugodtan ott aludjak meg. Quaid-nek hívták, sose fogom elfelejteni a nevét, meg a lakását sem, mert hogy megérkezvén a lakásba, minden neon színben pompázott. Neon rózsaszín, és neon zöld volt minden. És tudod, mik azok a taxidermia, ezek a kipreparált állatok, biztos hallottad már.
Kipreparált állatok?
Igen, tudod, ez a...
Tehát ami vadász lelő egy állatot, és ki...
Igen, ez a, úgy hívják, hogy taxidermia, és... plüss unikornis fejek voltak a falon, úgy, mintha ki lennének így preparálva.
És ez egy lakás volt, vagy egy
ez
ilyen
egy normál
galéria,
lakás.
Vagy?
Ez a kis lakása, ahol ő élt. Úgyhogy az az egy darab éjszaka az úgy telt, hogy nem igazán mertem lehújni a szemem ennyi unikornis tekintetébe.
Van róla fotód?
Valahol a másik telefonomon van, de majd keresek neked, elküldöm, érdemes. És az egy ilyen emlékezetes este volt, viszont tényleg annyira kedves volt, hogy ingyen és bérmentve felajánlotta, tök hálás voltam, és másnap kérdezte, hogy mikor végzek a munkával, és ezt mondom, két napja ismertem meg akkor ezt az embert, és tényleg csak egy baráti társaságról beszélünk. Kérdezte, hogy mikor végzek a munkámmal, mondom, hogy 6 óra, akkor milyen kár, mert 17:30, hogyha tudnánk találkozni, akkor adna nekem valamit, aminek szerinte én örülnék, és mondtam, hogy hát te tudok egy icipicit előbb végezni, mindjárt megbeszélem, és hát a kezemben nyomott egy koncertjegyet a Radio City Music Hall. Van, játszott éppen a Tony Bennett meg a Lady Gaga, és gondoltam, mivel erről beszélgetünk állítólag előző este, amiről én nem is emlékeztem, neki meg mivel fánklubban van, vagy nem tudom, ilyen, kihagytam a lakásában is, Lady Gaga poszterek voltak még az unikornisokon túl, és egy jegyet kaptam az 5. sorba, ahol így elképesztő koncertélményben volt részem. És igen, szóval, hogy azt gondolom, hogy a nagy lelkűség ne továbbja, amit így megéltem, és amilyen társaságba csöppentem, az egy nagy érték. Igen, azt hiszem, a párja vágja ezeknek a sztároknak a haját, vagy nem tudom, hogy tudod, ez a mindenki ismer mindenkit, és valahogy elintézi, és kaptam egy ilyen jegyet, mondom, köszönöm, Vagy. Holnap mi a program, tudod?
De király, ezt nem is emlékeztem.
Igen, szóval az nagyon-nagyon nagy
élmény volt. Tehát a New York az nagyon sok minden ilyen dolgot tartogat.
Nagyon sok ilyen spontán dolgot tartogatott, amit tényleg tervezni nem lehet. Egyszerűen az ember belecsöppen és hagyja magát. Kell ehhez mondjuk egy nagyfokú bizalom is az emberekben, hogy barátkozós legyen. Én ezt jól tudom, hogy ez egy adottság, de érdemes fejleszteni, megfeszegetni. ugyanakkor a megérzésekre nagyon fontos hallgatni, tehát azért...
Volt találkoztál olyan emberrel, akire azt mondtad, szerint, hogy...
Személy szerint én nem, de barátnőm, aki egész fiatalon élt ott egy 3 hónapot, hát azért történtek ott, szintén művészközökben egyébként, de történtek ott olyan dolgok, amiket örülök, hogy túlélt. Tehát éjszaka közepén arra ébredt, hogy fölgyújtották a lakást, meg társai, meg furcsa taxisofőr, na, szóval, hogy... Érdemes azért vigyázni, meg kell találni ezt az egészséges határt, hogy az ember merjen hallgatni a belső hangra, tudja, hogy ki az, akiben bízhat, és akiben nem. De azt gondolom, ez egy életnek a tanítása.
Hogy ez nem csak New Yorkban, bárhol.
Nem csak ezeket. New Yorkban, bárhol így van, hogy megtanuld azt, hogy tényleg kiben bízhatsz. Így is még érhet persze csalódás, de azt gondolom, hogy az évekkel és a rutinnal egyre kevesebb, ahogy tudatossá fejlődik az ösztön, ami ott belül súgja neked, hogy igen vagy nem.
Aha. Hogyha nézzük az egész várost, megvan neked az a kedvenc kis negyeded vagy városrészed, amit úgy nagyon magadnak érzel?
Nekem abszolút ez a High Line, amiről beszéltünk, ami nem egy negyed, ugye, hanem átível a város fölött, de ott és a High Line-ban vannak ilyen picike kis részek, ilyen növényi kiépített részek. Hát én ott is, én alapvetően egy zöld lány vagyok, szeretem a természetet, hogy valószínűleg ezért...
Hát mondjuk New Yorkban nem is olyan sok van, tehát hogy ebből igen. Inkább a beton meg a szürke az, ami...
Igen, úgyhogy biztos ezért is vonzódom, meg nagyon-nagyon szeretem a High Line-t. Illetve ott a környékén van több ilyen skybar, ahogy gyönyörű a kilátás, ugye aki a levegőt, meg a teret, meg a magasságot szereti, akkor ezek a helyek, amik nekem a kedvenceim.
Te élnél ott?
Rövid ideig.
Rövid ideig csak?
Igen, hosszú távon nem tudom.
Egy év, vagy?
Nem, inkább azt gondolnám, hogy fél év. Hát egy, mondjuk egy fél éves szerződés szívesen. Mondjuk most nehéz, mert anyuka vagyok, de hogyha nagyobb lenne Panna, azt gondolom, hogy egy fél év az simán bevállalható lenne bármikor.
És mondjuk mi vonz jobban, mondjuk a lehetőségek, amik lennének, vagy az, hogy benne lenni és olyan élményeket megszerezni, amit mondjuk máshol...
Engem inkább ez, inkább az élménye, inspiráció, vagy... meg az élmények, mert... Nem tudom, az életem végén nem hiszem, hogy arra fogok emlékezni, hogy micsoda karriert futottam be, vagy micsoda anyagi javakat, matériákat tudhatok magaménak, hanem azt, hogy úristen, milyen volt hajnal 3-kor papírzacskóból inni a bort veled a 11. sarkán.
Volt olyan ember, akire így emlékszel, hogy egy különleges személyiség volt, vagy egy különleges ember, egy különleges történet?
Igen, tulajdonképpen egy kereskedő, akiről beszélünk, aki nekem ilyen különleges volt találkozásként. Azt kell rólam tudni, hogy én nem vagyok egy tipikus nő, nem annyira szeretek vásárolni, és egyszerűen untat. Ha muszáj, elmegyek, megveszem, ami már nagyon kell, de leginkább nem szeretek. Úgyhogy ehhez képest ez a találkozás azért volt érdekes, mert csak sétáltam az utcán. Egyébként pont a Fifth Avenue-n, ahol végképp nem szoktam vásárolni, nem.
Az nem a mi pénztárcánk. De szerintem, hogyha ha a mi pénztárcánk lenne, akkor se érdekelne
akkor
minket,
sem, ez nem érdekel. Nagyon szeretem megnézni a Saks-nak a kirakatát karácsonykor, meg gyönyörű.
Az egész.
Hát az a nagyon híres bevásárlóház.
Lehet, nem tudom. Csak a Macy's-t ismerem.
Jó, hát a Macy's, de a Saks az régi.
Nekem valahogy ez kimaradt.
Ez kimaradt. Jó, ez egy ilyen klasszikus, így anyukáink idejében ez volt a Macy's, csak most...
De nem véletlen, hogy én nem ismerem. Tehát,
igen,
hogy miért ismerném?
Túl fiatal vagy, Andiskám. Na, szóval, hogy honnan kezdjem, hogy a Fifth Avenue-n sétáltam, ahol vásárolni természetesen nem szoktam, csak kirakatokat nézni, mint például a Saks kirakatát, ami világhírű és ikonikus. Na, és ott egy kozmetikai bolt előtt állt egy Jacob nevű, most már tudom, hogy Jacobnak hívják, kereskedő fiú, aki tudod így az utcán csak így leállt és beszélgetett az emberekkel. És nem tűnt fel nekem, hogy ez egy kereskedelmi beszélgetés, és valahogy olyan jót beszélgettünk az utcán, megállított valamilyen apropóval, hogy milyen jó színe van a pulóveremnek.
És mi sem természetesebb New Yorkban, hogy leállítanak az emberek beszélgetni a pulóveredről.
Egyébként de, ez előfordul, igen, meg a szomszéd utcából én imádtam, hogy egy csomószor egy nő átkiabál, hogy de jól nézel ma ki. Ez itthon én nem igazán szoktam tapasztalni, de szuper jó, hogy ilyen kis uplifting, lélekemelő mondatokkal tartják egymásban az életerőt. És nem volt ezért különösebben furcsa számomra, hogy megdicsérik a pulóveremet, mert tényleg tök jó színe volt, Andris. Na, szóval. Beszélgettünk, és hogy nem így, körülbelül 10 perc elteltével vásároltam egy arcápoló terméket, amire nem is gondoltam, hogy szükségem van. De jó érzéssel elindultam, hogy jaj, de jó, rájöttem, hogy ez nekem nagyon kell. És így eltelt egy olyan 2 perc sem, mire rájöttem, hogy ezt megvettem valamit, amire semmi szükségem nem volt, és ezt hogy ért el nálam ez a srác, úgyhogy én visszamentem, és azt mondtam neki, hogy le a kalappal, nem szoktam vásárolni, most akkor mondja el, és tanítsa meg nekem, hogy ezt hogy kell csinálni, és annyira így elnevette magát, tök jót beszélgettünk, és akkor ő volt az, aki így spontán másnapra elvitte egy ilyen farmers marketbe, termelői piacra.
Termelői piacra,
ahol reggeliztünk, meg utána a Bryant Parkba korcsolyáztunk egyet, teljesen barátként tényleg, nem lányok voltak az érdeklődési körei, úgyhogy szuper jól alakult ez a barátság, meg ez az ismerettség. Tök ez jó. Jutott így hirtelen eszembe.
Még kicsit mesélsz erről, hogy milyen a New York-i nő? Mindig próbál elegáns lenni, de mellett a kényelem az nagyon fontos, és fölvesz egy sportcipőt például a kosztümjéhez. Milyen a New York-i nő?
Ilyen, ahogy mondtad, hogy kényelmes, de elegáns, azt gondolom. Érdekli a divat, de a kényelmét nem adja föl érte. Tehát az ilyen avantgárd dolgok azért azt gondolom, hogy népszerűek a New York-i nők körébe. Egy nagyon feltűnő szemüveg, egy nagyon feltűnő nyaklánc vagy kabát, de a feltűnő magas sarkú cipőt valóban nem igazán véltem felfedezni a lábokon, inkább a sneakerst.
Csomószor lehet látni metrón, hogy pöppecő fel van öltözve, és rajta van egy tök kényelmes valamilyen sportcipő, és hogy amikor bemegy a munkahelyére, lehet, hogy onnan jött egyébként ez a divat, hogy ugye a nőknél egyre nagyobb a kézitáska, már akkor, mint mondjuk egy sportáska, és az ajtó előtt lecseréli a cipőjét, felveszi a magas sarkút, és már úgy megy be a munkahelyére, hogy magas sarkú van, pedig aztán végig mondjuk
lehet, de most már szerintem nem cserélnek cipőt semmivel, most kimondottan szerintem divat ez a magas, talpú, magas szárú cipő szoknyához is.
De tök jó, mert ilyen vagány, meg hogy, uh-huh. hogy nem érdekli őket, hogy most így, nekem fontosabb az, hogy kényelmes legyen, és kész.
Igen, ami mondjuk tetszett még nekem az idősebb korosztályú hölgyeknek a divatja,
hogy
ők kimondottan a színeket, és az avantgárd ruházatot részesítették előnyben, legalábbis azok a hölgyek, akik egy-egy ilyen Chelsea-be eljöttek esténként egy ilyen galériába, egy megnyitóra. Uh-huh. Egyébként Chelsea-be a galéria megnyitókra csütörtökönként minden hippi is elment, mert ingyen van a bor olyankor.
Tényleg?
Igen.
És akkor az a furcsa, hogy oda jön valaki, aki úgy van felöltözve, mint hogy egy divatmagazinból lépett volna ki.
Így, meg és van néhány igen, tréningruhás fazon
is. Egy-két hippi is. Na, akkor Chelsea-be érdemes menni csütörtökönként, és oda bárki bemehet, nem?
Én úgy tudom, legalábbis akkoriban ez a csütörtök este, ez egy ilyen, ezt is azért tudom, mert egy magyar barátnőm, aki zeneszerző, ő mutatott be így Facebookon keresztül egy másik magyar lánynak, aki ott Chelsea-be kurátor volt az egyik kiállító terem, és akkor ő mesélte nekem ezeket a dolgokat, hogy csütörtökönként 7-kor várnak titeket szeretettel, mert akkor ingyen van az ital.
Ingyen bor. És akkor utána innentől meg az ember, hogyha nyitott, akkor meg bármi történhet, lehet, hogy...
Bocsánat, bor. Bor.
Mi bor?
Tehát, hogy borból, az nagyon érdekes dolog, nem az amerikaiaknál a borkultúra, az neked nem volt furcsa? Tehát, hogy így megkérdezik, hogy milyen bort kérsz, akkor vöröset vagy fehéret, és akkor ebből így kifújt a tudomány, ez így nincs meg?
Nincs.
Nem, hát nem Kaliforniában, nem Kaliforniáról beszélve, de hogy így nem tudom, lehet, hogy rossz helyeken jártam, de sokszor volt, hogy így megkérdeztem az étteremben, hogy milyen bort lehet kérni,
és azt mondta, hogy vörös,
fehér vagy vörös, igen.
Szerintem az a baj,
hogy egy műveltebb amerikai azt mondta, hogy na jó, egy jó kebszevet iszok. A kebszev az a Cabernet Sauvignon.
Igen. De szerintem azért maradt ez nekem ki, mert hogy eszembe nem jutott, hogy én Amerikában bort igyak.
Ja, ez azért, Andris, mert nem fogyasztasz alkoholt. Szent életed miatt.
Igen, szerintem ezért maradt ki, mert hogy Amerikában nem is tudom összekapcsolni a borokkal, maximum igen, Kaliforniában.
Hát Kaliforniában de... nagyon is, tehát ott azért gyönyörű borászatokban voltam, de ez majd egy másik beszélgetés. Aha,
igen. Szóval a végére három szót vagy kifejezést szeretnék tőled hallani, ami számodra New Yorkot jelenti.
Hármat?
Igen. Ez ilyen visszatérő kérdés, mindenkitől megkérdezem.
Legyen a buli, inspiráció és nyüzsgés.
Jó, Katalin, köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Élveztem.
Én meg még inkább. Köszönöm jó, szépen.
Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok.
Ha tetszett, amit hallottál, ne tartsd magadban. Oszd meg az utazási podcastet családoddal, barátaiddal, vagy akár a közösségi médiában. Spotify-ból például könnyen tudsz egy Instagram sztorit csinálni, a kedvenc epizódodat kiválasztva és a megosztásra kattintva. Instagramon aztán egy személyes üzenettel is kiegészítheted. Ha így teszel, ne feledd az utazási podcast Instagram csatornáját sem bejelölni rajta. Ez nagyban segít, hogy ezek az interjúk minél több emberhez eljussanak. Ha még nem tetted volna, ne felejts el feliratkozni sem. Mint mindig, köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!